Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes a műsor szerkesztőjét hallják. Szenes László beszéli el élettörténetét, melynek szereplői több ponton is emlékeztetnek a 2000 évvel ezelőtt élt áruló és hitvalló emberekre.
Egyetemi lelkész voltam. Akkor a városrészben az intelligencia lakott, a másik oldalán pedig Nyulason volt Erdélyből kiutasítottak barakkokba, meg nem. És egyetemi alkalmazottakká lettek. Ezt a három társágot kellett összevégítenem, hogy egy gyülekezet legyen belőle. 1000 beteg volt a klinikákon, ott istentiszteletét tartottunk minden kórterembe, minden ágyhoz oda mentünk. Este mégis a segédlelkészemmel, konzultánnal úgy mentünk haza, fiatalok voltunk, fejest ugrottunk a vadágyba melebb, vacsora nélkül. Kiürül az ember annyi nyomorúság és tehetetlenség. Csodákat szerettünk volna tenni. 1200 halálra ítélt. Akkoriban a TBC-t nem tudták gyógyítani. Bemenni abba a terembe, ahol fiatal nők voltak, kézi munkásztak gyorsan, érdekes, hogy arról majd valaki megemlékezik róluk. Súlyos osztály, ahol állandóan véreztek, és 44-be egészen váratlanul a nagy templomnak városszerte nagyon sokra becsült lelkésze Farkas Pál lemondott azzal, hogy jönnek az oroszok, a nagy templom exponált hely lesz, ő nem érzi magát elég alkalmasnak arra, hogy ott legyen. Elment az úgynevezett ispotályhoz, a legrégebbi templomhoz. 2 hét múlva lebombázták amerikaiak. Kőhalom lett. Én egy lépést ki nem tettem, pedig 2 naponként kaptuk az orosz bombázásokat. A nagy templom lelkésze lettem. A nagy templom közelébe van egy 4 utcára szóló hely, a líciumfát, ismeri valamennyire? Ott, ahol a líciumfa, annak a pincéjében voltunk, vagy ezren, nagyon jó be volt rendezve, aládúcolva. Amikor akkori káplánom Súlyog Kálmán beszaladt, Laci bátyám, ég a nagy templom. Gyújtóbombát dobtak rá. Hát keresd elő a kulcsot, bemegyünk, hozunk ki emléket még. Bementünk a templomba, rövidesen előkerült egy katona, fölöttünk égett a 100-150 éves kiszáradt gerendavát, téglaboltozat volt, de a repeszek kilőtte itt-ott, és hullott be a zsarátnak. A téren robbantak a bombák, világított a templom, és ott volt egy katona, mondta, hogy tapossuk el a zsarátnokokat. Egyszer azt mondja, nem tetszik észrevenni, hogy nem a padokra esik, hanem a padok közötti kövezetre. Most már halványodik a fény, azt mondja, rövidesen rázuhan a boltozatra, lehet, hogy beomlik, azt tanácsolom, most már menjünk innen. Káplánom fölkapta a Kossuth Lajos karosszékét, amelyik ma is ott van a fejére. Én az urasztali terítőt hajtottam gyorsan, és miközben légi aknák robbantak körülöttünk, visszaszaladtunk az óvóhelyre. Az elején, amikor révész kért, hogy menjek vele, mert tiltakozni kellett, a lakásán 10 lányt őrzött, és éjszaka rá akarták törni az ajtót, megtudták az orosz katonák. Ezt is mentünk másnap tiltakozni. Nem akartak beengedni az orosz főhadiszállásra. Pompa, nincs szakálunk. Akkor nagy nehezen beengedtek, leültet egy dínyhányra, aminek minden rugója kiállt. Városparancsnok előtt ott volt egy pisztoly, és révész szépen elmondotta, hogy miről van szó. És akkor indulatosan mondott, hogy ezzel a pisztolyjal lőttem agyon máma egy szovjet katonát ilyenért. Nem lőhet agyon valamennyit. Bújjanak el az asszonyai. Ilyen világon. A nagy templomat újra kellett építeni, darabonként vásároltuk a épületanyagot, mert tüzép bizony akkor nem volt, lebombázott házadban volt, aki ingyen odaadta, csak hogy a nagy templom minél hamarabb hiszlien. Rákosi már a püspöknél tudott, hogy rettentő nyájos lenni.
Eljött Révész Imrehez?
Eljött, igen, levizitelt. A Révész elmondta, hogy hát nagy aggodalmunk van az ideológia, és azt mondta rá, ezt hagyjuk az unokáját. problémáinkra majd ők megoldják. Jelen pillanatban az ország romokban van, és újra kell építeni. Nem ütötték a dobot, hogy itt most diktatúra van. Mi nyugat felé ablak voltunk. Olyan sikeres propagandát folytattak, rajongtak a kommunizmusért. Nyugaton minden a közösségért megy. Ezt én közelről tapasztaltam, amikor városnézésre vittem ezeket az első vendégeket. Helyei Kis Géza kissé olyan populista volt, abszolút, hogy kihagyták még a rehabilitálandók közül is, hibá a jó szándék benne volt, kritizálta a rendszert, és mégpedig hangosan. 49-ben került oda Péter János. Ő is tűrte egy darabig, de egyszer aztán elővette, megmondotta, hogy önnek menni kell Debrecenből. Értesültem, hogy az éjszaka elvisznek engem, na megöngyük a templomba, meg nem tudom, szóval ilyen dolog van, hogy ennyire fejjel nem szabad a falnak szaladni. Előszedték, de azért, hogy a számlák nem dátum szerint voltak beírva a pénztárkönyvbe, amit nem is ő vezetett. Mikor utoljára ítélet kihirdetésre bejött, kezet fogtam Géza légyen, és azt mondja, de hogy te engem, 24 egyházi könyv szerzőjét, ezek elmennek ítélni. Palástjától megfosztották, ez a mi nyelvünkön, azt jelenti, hogy nem is prédikálat. Pár nap múlva beszaladtak hozzám, hogy Palástban a nagy templom előtti terraszon, olyan emelt terrasz volt, és teljesen eszelősen prédikál. Hát kiszaladtam oda, hogy lecsendesíte, de akkor már ott volt a mentő is, elvitte. Úgy tudom, hogy rövidesen belehalt. 48-ban lecserélték a 4 egyházkerület püspökét. Révész Imrét elővették egyház történetében, az volt, hogy a szocializmus istenes céljaira istentelen eszközöket használ. 3 nap alatt kellett iratait, nagy részét, naplóját is megégette. Na én is elmegyek, hívhattok Imre bácsinak, vagy Vénga az embernek, csak azt nem mondjátok, hogy püspök úr. Így ment el. Püspök választás következett volna. Péter János neve először hallottuk. Hát a Tisza hídon nem vonatozott át, eszes volt. A galériából, mancsettájából rászta ki vizsgák anyagát, de hogy igazán ki volt, azt nem tudta senki se. Rögtön helyezkedett, és az államelnöknek a titkára lett. Amikor Vorosilu volt, válták a Nyugatiba, Péter János is ott volt, és Rákosi odament és karon fogta. Hozzám jött segédlelkészem Dezső László, nagyon rendes ember, nagyon félt, engedélyt kért egy hónapra távol legyen, hogy én lássam el az őrá váló szolgálatot. Egy gépkocsit is kap, 3 föllátogatják a Tiszántúl 400 gyülekezetét, és megmagyarazzák, hogy ha jót akarnak, akkor adják a szavazatokat, akár ismeretlenül is Péter Jánosra. Elején korrekt volt, mert családja nem volt ottan. Sétáljunk egyet Debrecenben, mert én sose voltam, amit nem ismerem. Elkezdett vallatni, finoman belőlem is kiszedte. Én pedig nem vagyok diplomata, én lelkész vagyok. A ti beszédetek legyen igen vagy nem, ami ezen túl van, az ördögtől van. Egyedüli lelkész voltam, akit a nagy ünnepen az asztalánál látott. Ott ült a családja és a diakonisszája, Valéria, akit mindenki Malária testvérnek hívott, aki mindent tudott, és gyorsírta a beszédeimet, ezt nekem jelentették a pad alatt.
Hát gyakorlatilag ő lassan mindenkit lecserélt Debrecenben, és akkor egy volt Laci bácsások közül. Hát,
ő megnyerni akart. Több az annál. Ezt nekem elmondott a hozzá legközelebb álló Barta Tibor, aki nagyon benne volt az eltávolításomban, mikor már enyhülés volt, kívánt velem találkozni, és ezt mondtam, én csak este érek rá. Olyan kis fizetésem van, a Kosdnak hívták azt a kis helyet, ahová tettek engemet. Kénytelen voltam mellékállást vállalni a Szent Ágatai Intézetbe, kutatóintézetbe, a kutató orvosokat tanítottam angolra, francia. aljára. Egy hosszú távirat valahol megvan, de amint az ember jó eltesz, azt én szoktam megtalálni, beszélni akar velem, és a sofőröm ott fog állni a kapuba. Asztalon friss pogása illatozott, még ital is volt, gyere, gyere, drága Lacikám, az, akiből püspök lett, az a Barta Tibor, ezzel kezdte. Lacikám, mindig tudtam, hogy neked nagyon magas IQ-d van, akkor hallottam életemben először az IQ-t.
Miért csináltad?
A sokáig periódusai, szezonjai voltak mindenek. Akkor ez ment. Rendszer volt, hogy mit, mikor csináltak. Péter János csak akkor nyúlhatott hozzám, amikor neki már volt egy kis társasága, egy maga, az új teológia. Utolsó évben már éreztette a mellőzést. Nem hívott meg vasárnapra.
Tetszett félni ebben az időben?
Nem, nem. Amit mi reformátusok úgy hívunk, status confessionis, a színvallásnak a helyzete, ahol most már nem udvariaskodhatunk egymáson, mást én nem mondtam egy fél mondatot se. László, én téged figyeltettelek éveken keresztül, olyan fél mondatot nem mondtál, amivel bele lehetne kapaszkodni, mondotta a perem idején, de olyat se, aminek örültem volna. A nagy templom tele volt, és én még oldalvás se célozgattam a rendszerre. Az volt a célom, hogy az emberek kibírják ezt az időt. Legyen miben kapaszkodniuk. Rengeteget veszítettek. Volt, akinek felakasztották a férjét. A munkahelyen azt kívánták, hogy tudta kivégzés napját. Tarka ruhába jelenjen meg, mert őt is följelentik. Egyetemi alkalmazott nő, titkárnő. Szóval borzalmas dolgok történtek. Oda jött hozzám egy asszony, és megyek Pestre. A vőlegényemet halálra ítélték. Katonatiszt. Azt kérte, hogy ne akasszák, hanem lőjék. És mondott címeket, hogy hova menjek el. Most nekem Budapesten 3 helyre el kell mennem, hogy kérjem, hogy akit szeretek, azt ne akasszák, hanem lőjék. Szóval ilyen szívbe markoló esetek voltak. Egymás után történtek a népbíróság ítéleit. Át kellett élni, és hálásnak lenni az Istennek, hogy az adott rá erőt, és mégis nem lettem lelki nyomoréki. Péter János prédikált. Álltak fel az embernek, kimentek és bevágták a súlyos tőfajtót. És jött elő az új teológiával, ami szerint, hogy nem az örökké valóságot kell nézni, hanem most is építeni boldog országot. Megjelent az országos lapba, tovább nem tűrhetjük, hogy lelkészek, holmi üvegházba való tiszta evangéliumról beszélnek, nem pedig a mindennapi aktualitásokról. Elővette Varda Tibor az én predikációm, és elkezdte analizálni, hogy én tulajdonképpen mellette vagyok mindennek, amit ez a rendszer csinál, csak még nem merem kimondani. Hát ugyanakkor nekem már gyulladásom volt. Rossz hangulatban is voltam. Az a kémeitől ilyen jól ismerted, mondjad a magadét. Na, hát ez rögtön úgy adták áll, hogy Péter János kémekkel dolgozik. Hazajött Péter János, pár nap múlva június elején hívatnak. Iroda szolga, én nem akarok beleszólni, de tessék elkészülni minden rosszra. 80 ott ültek. És azt mondja László, és reszketett Péter János. Amikor a repülőgép lépcsőjéről letettem a lábamot, már azzal fogadtak, hogy lázadást szítottál ellenem. Eszem ágában se volt. Erre megpróbáltam összefoglalni tárgyilagosan, és most mondom el, hogy tényleg a helyzetnek és igazságnak megfelelően. És akkor azt mondotta, nem az a fontos, hogy valamit mondtál, vagy nem mondtál. Az a fontos, hogy nekem odafent mérvadó helyen, hogy mondták. Püspök úr, én tegnap ágyba fekvő beteg voltam, ez is ez az orvos kezel. Most se vagyok jól. Megkérem, hogy ha nem fontos, hogy mondtam vagy nem mondtam, az a fontos, hogy mások mit mondtak rólam, akkor van itt szükség rám? Nincs. Megköszönöm a eddigi türelmet, és meghajtottam magam, és kijöttem. ez később az, hogy a püspökkel szemben arrogánsan viselkedtem. Még utánam kiáltotta Gavallé Lajos, hogy azt kellene, hogy levágd a földre magadat, és azt mondjad, hogy megbánok mindent, amit eddig tettem, és azt fogom tenni, amit a püspökből, arra már nem is reagáltam, kimentem. Megjött a felfüggesztési irat, ha én azt megmutatnám magának. Elsorol tüsköd bogarat, nem hallgat a jóindulatú szóra, ezért állásából felfüggesztik. A pontos okokat későbbi vizsgálat fogja megállapítani. Magának az arca is elállít. Mikor aztán megtörtént az, hogy eltávolítottak, Leányfalun volt kijelölt lakásom, volt idős diakonusszák házában egy szoba, máshova nem mehettem. Szomszédban lakott Ravasz László püspök, oda azért fölmentem. Enyedi Andorral, a másik félretét püspökkel együtt megkérte, hogy mutassa meg azt a papírt. László, ez keretesztesben. Így ez a rendszer még nem szólta el magát, hogy elsorol mindent, hogy hát ez beutaló reskre. És akkor a végén azt mondják, még ezt elállapítjuk meg, hogy miért. Egyéniségéből láttuk azt, hogy nem a mának az emberek. Üvegházba való az ilyen prédikáció. Így sem mindenki csinálta. És még azok is, akik csináltak később Kozsdra, ahova engemet eljuttattak, eljöttek bocsánatot kérni. Kevés embertől kértek annyit bocsánatot, mint tőlem.
Hogy került Kozsdra?
Kozsdra úgy kerültem, hogy égfőt között voltam. Péter János 3 éjszaka beszélt velem. Szeretne engem megmenteni. Másik éjszaka, csináljam meg írásba, hogy mi a nézetem. Tudtam, hogy ezzel a magamét élet írom alá, és ha hiszi, ha nem, olyan megkönnyebbülés fogott el. És beadtam el. Na, a fenét is. Ilyen dolgokat mondtam, és ezért a lelkészi testület egyetlen egy női tagjának a ildonság érzését megsértettem Kovács Olgának. Erről egy óriási nagy dolog jött, hogy Kovács Olga, a nőket nem tiszteli, mert kiderült, hogy Kovács Olga nem is volt ott azon a gyűlés. Ő azzal próbál sakba tartani engemet, hogy ha nem tudunk szót érteni egymással, akkor fegyelmi lesz. De az nem akármilyen fegyelmi lesz, azt a rádió fogja közvetíteni. Mindent lehetett mondani valakire, vélekezni nem lehetett. A fiókját kihúzta, és kihúzott 3 különböző minőségű színű papír. 3 legfontosabb egyéniség az egyházkerületből. Az volt benne, őtiszteletű püspök úr, állásomat, lelkészi minőségemet fölajánlom, és a püspök úr kezébe teszem, abban az esetre, ha nem lennék méltó a szolgálatra. Aláírás dátum nélkül. Mind a 3 egymástól függetlenül, nézd, ezek évek óta itt fekszenek, 4. éve már a fiókomba. Nem írtam dátumot. Egy ilyen papírt kérek tőled. És akkor borjunk le, imádkozunk, és így sorogta a könnyei. A feleségünk feketét hozott be este, 10 óra volt. Antedatálva megjelent előttem. Hetekkel előtti dátummal. Hazudott Péter János. Megkérdezem, mi lesz? Hát mondom, tanult mesterségen nekem nincsen, és én nem vagyok a mechanikai csoda mindenhez értő. Kaptam egy telefont, hogy Kozsdon megérülőben van a lelkészi állás. Ez Váctól légvonalban 4 kilométerre van buszjárat, akkor nem volt se orvos, se patika, se járda, se. Menjek el oda, és mutatkozzak be. A sofőröm kivisz az állomásra. Nem szükséges, tudom, hogy éjszaka megy egy gyorsvonat 11 óra valamikor, azt a kevés szükséges dolgot becsomagolom, kiviszem az állásra. 18 év után így hagytam el Debrecent. Én nem akarok olyan lenni, mint Szeres László, én nem követem, én elhatárolom. Ez a gyávaság, ez nagyon-nagyon nagy bántott engemet, amúgy a többit az Úristenre bíztam. Kozsdon vagyok, De nem lehetett még beiktatni, mert nem ment el a lelki. Szívbajos volt egy idős ember. Rövidesen elmegy, ott laktam az irodába. Egyszer csak kapok értesítést, hogy Bereczky püspök fog beiktatni. Az nagy szó volt, hogy menjek be. Hát elkészültem egy alapos fejmosásra, és ehelyett átölelt. Jobbra-balról megpuszult, leültetett. László, miért tetted? Ha egy szót akarod mondani lelkiismeretből, teológiai lelkiismeretből, fölállt, de ha az én környezetemben egy valaki van, aki a lelkiismeretből valamit csinál, én nem tudom, mit csinál.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Hallottuk, az adatokat sokféleképpen lehet manipulálni, de a hiteles emberek tapasztalatom szerint minden adat mögül kivilágítanak. Most egy ilyen portrét hallgassanak meg, Veres Sándor volt mezőtúri lelkészről. Fiát hallhatják, aki szintén Veres Sándor, és feleségét.
Tábori lelkész volt, fogságba került két mankóval. Került haza. Kis szerencse volt ez a baleset, mert különben nem tudom, hogy mikor került volna haza. Moszkva-Szaratov közti gázcső hálózatot ásták, és ott rájuk szakadt a bánya, és akkor kapt ezt a sérülést ott kint. De meg volt vele a bibliája, úgyhogy laponként ment egyik barakból a másikba a biblia, a papír, hogy cigarettát sodorhassanak, nagy kincs volt, de egyetlen lap se veszett el a bibliából. Akkor mezőtúrra került, ott voltunk 18 évig. Először segédlelkész volt, és mikor meghalt a falusi Guszti bácsi, és akkor választották őt ott meg. A hét minden estéjén volt bibliaóra. Az iskolában volt, azt hiszem, hogy csütörtökön, meg kedden, hétfőn meg szerdán magánháznál volt, szombaton viszont egy ifjúsági bibliakör volt, ahol pingpongozott, sakkozott a gyerekekkel, és akkor utána ugye, az igével fejezték be mindig az összejövetelt. Sokan mentek a fiatalok, nagyon ragaszkodtak hozzá. Mezőtúrnak nagy tanyája volt. Hol az egyik tanyára, hol a másik tanyára járt vasárnap délutánonként. Volt, amikor vonattal ment, volt, amikor bocsi jött érte, volt, amikor kerékpárral ment, mikor hogy adódott. Sok evangelizáció volt mezőtúron, nagyon-nagyon gazdag lelki élet volt, dacára, hogy már az háború után volt.
Minek köszönhető ez, olyan kisugárzása volt neki?
Igen, meg volt ott is egy Betánia közösség. Együtt látogattunk beteget, sőt volt ott egy szegény ház, ahova minden nagy ünnepen elmentünk, és közülük is voltak, akik jöttek velünk. Tésztát sütöttünk, a férfiaknak, aki dohányzott, annak még cigarettát is vittünk. Nagyon-nagyon-nagyon szép egyházi élet volt.
Mi volt az 50-es években, amikor elkezdődtek a nehéz idők? Hogyan tudott az emberek mellé állni, vagy szolgálni?
Hát hitoktatás nem volt. Ellenbe konfirmáció mindig volt.
Este szólt az ének, együtt énekeltünk, imádkoztunk. Elmondhattuk azt is, hogy aznap mi történt, hogy valaki elvette a ceruzámat, vagy a füzetemet, vagy hógolyóval fejbe dobtak. Mindez annyira jó volt, hogy valósá tette az életünket. A mezőtúriaknak van egy mondatuk, arról lehet megismerni őket, részben, legalábbis régebbieket. Ez így szól, hogy taruzzak új, dámi lekete jöjj.
Ez mit jelent?
Ez a református templomra van fölírva, jöjjetek el, imádjuk az Urat. Egyszerűen visszafele olvasva. Ebbe a templomban mi olyan 3000 fő körül, tényleg 1000 fő fölött volt a létszám, és a konfirmandusok is így voltak ilyen százas létszámban, úgyhogy amikor én egész kicsi voltam, édesapám ölében ültem, és akkor ott egy hatalmas lánykar, több száz lány állt mögöttünk, ezt a fényképet én eltettem. Egészen 1962-ig ez így ment. Az akkori lelkészi szolgálatról, ami nagyon lényeges, a látogatás. Hetente 4-5-ször mentek édesapám és édesanyám együtt, jártak esténként, és amelyik családot már megismerték, és úgy látták, hogy mehetünk oda, vittek bennünket is. Pláne ilyen téli időszakban szánkóra fölült a két gyermek, egy nővérem van, és mentünk. És olyan jó volt szerető közösségben együtt lenni, különösen egy olyan családra emlékszem, ahol egy ilyen kicsit nyomorék fiatal fiú volt, aki ráadásul szellemileg is elmaradt, és csak kezivel magyarázott és olyan artikulátlanul beszélt. Nagyon féltem tőle eleinte, de valahogy megérezte a szeretetet, és édesapám mindig összedugták a fejüket, úgy az a szeretet, és akkor mutogattak, magyaráztak, amit nem lehetett érezni, de valahogy mégis létrejött egy kommunikáció. Szóval a szeretet az nagyon sokat számít, és az odafigyelés. És én úgy gondolom, hogy egy gyülekezetépítésben nagyon lényeges, hogy ne csak legyenek szórólapok, újságok, hirdetések, hanem az önmaga megnyitása. Nálunk mindig nyitva volt a parókia. Ha valaki délbe jött, mindig volt egy üres tányér, és volt egy szék, ahol el lehetett ülni, mert ő akkor jött hozzánk, és szeretettel fogadtuk.
Elég magasra tette a mércét akkor az édesapja.
Igen.
Nem volt ez mind gyereknek rossz?
Nem. Mind gyerekként nagyon-nagyon örültem. Fiatal gyermekként, aztán később ez a kérdés teljesen igaz és valós, hogy amikor már kamasz voltam, akkor sokszor zavart, hogy nekünk miért nem lehet egy olyan időpontunk, amikor hozzánk nem jön senki, akkor nyugodtan együtt lehetünk, és hozzánk mindig jöhet valaki. Később, amikor már édesapám falun szolgált, szemüvegkészítéstől kezdve az ajánlólevélig mindennel jöttek az emberek, és tulajdonképpen mindig kaptak választ és felületet.
Csitította az embereket.
Ez hogy volt pontosan?
A Városházának az erkélyén mondott egy beszédet, hogy nyugalom legyen, nem akarta, hogy vérengzés legyen. A diákok viszont nagyon lázadtak. Október 31-i ünnepét ünnepeltük az Újvároson, amikor Sándort, férjemet és a főgondnokot kihívták, hogy jaj, menjenek, mert a honvédséget meg akarják rohamozni a diákok fegyveréért. Sikerült lecsendesíteni őket, úgyhogy nem történt akkor semmi. Bizonyos embereket kilakoltatták, mi befogadtuk a főgondnoknak az édesanyját, és a cukrásznak, meg másik családnak a bútorát, mert olyan pici lakásba költöztették őket, viszont a parókia 7 szobás volt, szóval állandóan jöttek ellenőrizni. Egyik alkalommal is jöttek, hogy nyissa ki a templomajtót, mert azt mondták, hogy tele van a torony fegyverrel. Mondta, hogy nem tudja, mert a harangozónál szokott lenni mindig a kulcs. Hát akkor menjen velük a harangozóhoz, ő szóljon neki, hogy nyissa ki. De nem mertem egyedül engedni, mentem én is vele. Féltem, hogy elviszik. Hát a harangozónak olyan lakása volt, egy nagy kert volt, és akkor a lakása meg ott bent volt hátul, és dörömböltünk nagyon sokáig, míg végre kijött. Olyan rossz érzésem volt, mindig attól féltem, hogy mikor vernek hátba bennünket, amikor mentünk az úton a gumibottal. És hát bementünk a templomba, és az egyik rendőr szólt az uramnak, hogy föl ne menjen velük a toronyba, mert lelökik. Nem is ment föl, lent voltunk, fönt voltak, és lejöttek, hogy nem talál, nem is volt ott fegyver.
Az ottani emberek voltak azok, akik lehet, hogy a párthoz közelebb álló emberek, akik azt mondták, hogy ez a mi papunk, mert bennünket meglátogatott, a gyermekeinket tanította, az édesanyámat vigasztalta, mikor elvesztettem édesapámat, tehát ezek az emberek azt mondták, hogy egy szociális ember, mert végül is velünk törődik és gondoskodik rólunk, nekünk szükségünk van rá. És akkor nem történt semmi. Lincselés elől menekülő emberek voltak a házban. Aztán volt egy nyomasztó élmény, amikor megjöttek a tankok, hogy a sarkon, a Petőfi utca sarkán állt egy tank, aminek az ágyúcsöve pont a házunkra irányult. Tehát 56 ér nem küldték el a szolgálatból, hanem 1962-ben szükséges volt a zsarolható egyházi személyek segítségére is, hogy el lehessen küldeni.
Akkor egyik napról a másikra, december 15-én áthelyezték Kuncsorbára.
Te csak kapott egy levelet?
Kapott egy levelet, hogy menjen be a püspöki hivatalba. A püspök úr közölte vele, hogy ekkor el kell költözni. És nem engedték fel a szószékre, mezőtúra nem köszönhetett el a gyülekezettel.
Annyit mondott, hogy 2 hét múlva el kell mennünk. Ezt nem nagyon értettem, akkor nem is fogtam föl, és az egész életem akkor nagyon-nagyon felborult. Édesapám az, hogy neki Kuncsorbára kellett menni, az elfogadta, és én soha nem is hallottam tőle azt, hogy azt mondtam, hogy X vagy Y, ő volt az, aki följelentett, ő volt, aki miatt el kellett mennem, állami egyházügyi hivatal, vagy azok a szolgatársak, akik esetleg ellene szóltak.
Kuncsorba az egy nagyon picike hely volt, ahol a harangozó, a lelkészi kántori szolgálatot végezte, 600 forint volt a fizetése. Ildikó lányunk már gimnazista volt, olyan rendes volt a tanári kar, hogy rögtön bevették kollégiumba. Nagyon szerették Sándort, nagyon szerették. Mindenki. Sándor fiunkat meg, hogy ne kelljen neki, ez ugye december fél év volt, ne kelljen neki azt az évet már megszakítani, a presbiterek vállalták. Annyira szerették a családot mindig, hogy most hozzám jöjjön, most úgy, hogy egy hónapig volt egy helyen, szegény gyerek, mire megszokta a helyet, akkor ment a másik családhoz.
Akkor nehéznek tűnt, de így visszagondolva olyan embereket ismertem meg. Volt egy tanító néni, akinél voltam, volt egy varrónő, és a férje az is egy nagyon kedves család volt, vagy egy kerékgyártó, ahol a műhelybe kimentünk, és láttam, hogy hogy készülnek ezek a fa kerekek, a kocsinak a kerekei, és mindenféle egyéb ilyen asztalos dolgok. Nagy-nagy szeretettel vettek körül. Ennek ellenére sok fájdalom volt bennem, és egy dobozba gyűjtöttem a vasárnapi iskolának az aranymondásait. És ekkor kezdtem ezeket az aranymondásokat elővenni, és ekkor talán a szüleimtől való távolság miatt is kezdtem megérezni azt, hogy vannak a szüleim, de van valaki, aki a szüleimre is figyel, aki a szüleimről is gondoskodik, és rólam is gondoskodik. Ez volt az időszak, amikor elindultam keresőként, hogy ki az az Isten, és ki a Jézus Krisztus. Nem csak érzés volt, hanem biztonság volt, és ez a biztonság az, ami a mai korban is megtart.
Veres Sándor volt mezőtúri lelkész életútját hallhatta.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai műsorunkban szintén emberi összefogásról, segítségnyújtásról lesz szó. 2 helyszínre látogatunk el. Budapestre a Bármadas gimnáziumhoz kapcsolódóan működő Gyökösi Endre református óvodába és Szintpetribe. A Gyökösi óvoda számára úgy készült el a játszótér, hogy 40-50 ember a budai református gyülekezetből és a szülők közül 4 egész hétvégén dolgoztak. Együtt építették a gyönyörű favárrendszert. A fafaragó tervező Balla Gábor szobrászművész volt. Vele beszélgettem egy fényképalbummal a kezünkben.
Szülőkbe fogant meg először az ötlet. Szerintem már évek óta ott mocorog, mert 10-15 éves játékok voltak kint, ilyen régi fajátékok, és lepusztultak. A budai gyülekezetben több házi csoport működik, 5-6 család hetenként, 2 hetenként összejön, és Bibliát tanulmányozunk, körbeülünk, és Krisztus van középen. Erre próbálunk figyelni, több-kevesebb sikerrel. És az egyik ilyen házi csoportos alkalmon elhatároztuk, hogy imádkozni fogunk azért, hogy legyen a csoportnak egy közös feladata, vagy munkája. Minden este összejövünk itt lenne a műhelybe, egy órát imádkozunk, és akkor lesz valami. A egyik tagunk az óvodáért imádkozott akkor. Én úgy éreztem, hogy annyira átélt, és olyan, hogy lehet ilyet mondani, hogy olyan komoly imádsága volt, hogy bennem rögtön a mutató kilengett. Ott, mint amikor viszik az atomsugárzási pi-pi-pi-pi-pi-pi, ott bennem ez volt abszolút az első 10 percben. Furcsa is volt, én nem is tudtam ezzel mit kezdeni, mert az én gyerekeim nem a Bármadasban vannak, túl sok közöm nincs a Bármadashoz, ugye a gyülekezetben sok gyerek jár oda, de menet közben a szülők elkezdtek szervezkedni. kísérni, koncertet szerveztek, irodalmi estet, adakozni lehetett a játszótér megépüléséhez. Bekértek egy pár árajánlatot ilyen cégektől, és azok elég vastag ceruzával húzták. Akkor szólt valamelyikük, hogy én játszótereket is építek, és akkor hogy én is csinálnék egy tervet erre. Kimentünk, megnéztük a helyszínt, lefotoztuk, stb. Ahogy ez lenni szokott, és akkor rajzoltam egy tervet, és végül is tetszett mindenkinek. Így indult. Összeértek a szálak. Rajkai Zoli színész a Katona József Színházban. Mind a négy gyerek oda jár. Ő volt az egyik főmotor, de volt több motor is. Megszervezni egy ilyen estet, ahol zongora művésztől elkezdve nagy emberek föllépnek, meghívni a nem tudom hány szülőt, hogy csipegessenek, érezzék jól magukat, még adakozzanak is, tehát ez oltári nagy meló.
Te meg mind kivitelező voltál képből? Tehát ez kicsit szolgálat is volt, vagy inkább munka?
Elsősorban szolgálat. Tisztában voltam nagyjából a anyagi erőviszonyokkal. Azt úgy láttam, hogy ebből, hogy mondjam, nem vastagítjuk a pénztárcát. Már az előző évben a budai gyülekezetben szolgáltunk, Vajdaságba építettünk egy játszóteret. Péter révére játszótéri bárkát építettünk. Akkor úgy határoztuk meg magunkat, hogy egy játszótéri kommandó vagyunk. Lementünk Péterével, és amilyen 3 nap alatt felépítettük a játszóteret, itt előtte, amivel előkészítettem, és akkor utána lementünk, vagy 15-en a gyülekezetből, és akkor ott 3 nap alatt felépítettük. Annyira áldásos volt ez a munka, ez a szolgálat, hogy mindenképpen úgy gondolta mindegyikünk, hogy ennek jó lenne, ha lenne folytatása. A Bármadas fölkínálkozott, mint lehetőség, folytathassuk a kommandónak a működését. Összeállt megint a csapat, a plusz még külsősökkel is feltöltődött a csapat, mert hogy rengeteg óvodás szülő jött el, olyan gyülekezeti tag, aki a előző játszótéri építésben nem vett még részt. Volt, aki sütit sütött nekünk, a asszonyok főztek, gyerekek festettek, csiszoltak.
Ez egy hosszú, többnapos történet volt?
Volt a műhelyben egy több hónapos előkészítési munka, de a konkrét összeszerelés és felállítása a játékoknak az 4 hétvége volt. Reggel 8-tól vasárnap este, nem tudom meddig, komoly munka. Nagy fegyverarzenál, több ezer csavar, flex, a csiszoló, a láncfűrész, a dekopírfűrész, a fúrógépek, a behajtók, a menetes szára, tízes anya, a villáskulcsok.
És te is ott voltál 4 hétvégét?
Én irányítottam a munkálatokat, féltem is tőle, hogy mi lesz majd. Jönnek az amatőr apukák, és én, mint idézőjelben profi, majd mit fog tudni kezdeni velük, de mindenki nagyon felkészültnek bizonyult. Annyira nem nagy bonyolult munka, tegyük hozzá, tehát csavarozni mindenki tud, mindenki 100%-osan teljesített és dolgozott. Ha valamiért béna vagyok, ez abszolút megszervezni a munkát, de ebben sem voltam egyedül. Tehát több csapatra oszlottunk, és akkor mindegyik csapatot egy-egy olyan ember vezetett, például Attila, Csaba köréjük, akik így értették azt a munkafázist, köréjük szerveződött a többi ember.
Így utólag milyen erre visszagondolni?
Jó mulatság, férfi munka, tényleg az volt. Azt már az előző játszótér építéséből tanulságként leszűrtük, hogy persze fontos, hogy legyen játszótere a gyerekeknek, de hát sokkal fontosabb az, hogy milyen szívvel megy oda az ember, amikor ott van többiekkel, milyen kapcsolatban van. A mi Istenünk az a kapcsolatoknak az Istene, és őnek ez a legfontosabb. Persze megépült a gyerekeknek, és ez nagyszerű dolog, tudják használni, örülnek neki, ez is nagyon jó, de főleg arról szólt, hogy azok az emberek, akik ott vannak, és feláldozzák a hétvégéjüket, a szabad idejüket, ők úgy legyenek ott, hogy szeretetben, jó kedvben, buzdítva egymást, mindenki ezt hozta a szívében. Akkor érezzük azt, hogy mi nem most élünk.
Megmutatod ezt a könyvet? Az a neve játszótérnek, hogy Jó Pásztor játszótér.
Hát itt a földmunkák, a munkagépekkel, és hát itt az első képek, hogy kezdjük összeállítani. A játszótér 3 házikóból és 4 stékszerű építményből áll, tehát ez összesen 7, tehát ez a 7 objektum van összekötve kötélhidakkal, függőhiddal, kis deszkahiddal, kötéllel ezzel azzal, és akkor egy folyamatos mozgással lehet közlekedni össze-vissza. Ad egy olyan élményt a gyerekeknek, hogy mégsem a földön járnak, hanem a föld felett. Egyik vasárnap este kijött a Dávid áhítatot tartani nekünk. Tehát ez nagyon szép volt. Ledolgoztuk a magunk adagját, mindenki szép fáradtan leült, és akkor énekeltünk és hallgattuk a Dávid áhítatát. Ez nagyon jó volt. Hát ő is egy idősebb hölgy a gyülekezetben. Ő masszőr, oltári erős keze van. Meghirdettük egy gyülekezeti táborba, hogy lesz ez a játszótérépítés. Egyik hétvégén jött oda hozzám a Saci, és mondta, hogy vállamra tette a kezét, és mondta, hogy Gáborkám, van egy rossz ilyen arra, hogy de ezen a hétvégén nem tudok menni. Olyan a döbbenet, mint 6 éves. De nem őre számítottam, hogy mit tudom, a játszótérépítésről fog jönni segíteni. Patent profin segített. Apák a fiaikkal dolgozhattak. ami szerintem nagyon fontos. 12-13 éves, de már értett fúrógéppel elbánik könnyedén. Nagyon komolyan dolgozott, oda tette magát. Városi radiátoros csávók vagyunk, hát itt.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.